Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai napra rendelt Szent Evangéliumot, a zsidókhoz írt levél 9. részének első 14 versét. Ez az ótestamentumi szent sátor áldozat és a Krisztus értünk hozott áldozatáról szóló rész. Annak okáért voltak ugyanaz első szövetségnek és Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szenthelynek. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, melyben volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája beborítva mindenfelől arannyal, ebben mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólni. Ezek pedig eképpen levén elrendezve, az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok, az Isten tisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer, csak maga a főpap vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. Ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Csak is ételekkel és italokkal és különböző mosakodásokkal, melyek testi rendszabályok, a megjobbulás idejéig kötelezők. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Amen. Kedves testvérek, Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod igazából, hogy mennyi mindennel készülünk mi a karácsonyra. Milyen hangos körülöttünk minden, milyen őrületes kínálata van ennek a világnak, amellyel szebbé és jobbá tehetjük ezt a karácsonyi ünnepet is. De Urunk, légy áldott azért, hogy bizony nagyon sokan ebből a gyülekezetből, akik ma eljöttek a te szent hajlékodba, érzik és tudják, hogy valami egészen másra, a világi csillogás helyett valami egészen másra van szükségünk. Arra a csodára, örök Isten, amelyről így énekeltünk, az emberi nemzetet annyira becsüllötted, hogy az egyszülött fiadat, az Úr Jézust Krisztust küldted. Ó, Szent Háromság, egy örök Isten, csendesíts el most mindent körülöttünk és bennünk, hogy az örök íge, a Krisztus értünk hozott áldozata, a megváltó kegyelem és szeretet ragyogja be most ezt az órát is. Amen. Fennállva hallgassa meg. A zsidókhoz írt levél 9. részének 14. versét olvasom újra, amelyet az előbb is olvastam, amely az igehirdetés alap igéje. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Amen. Foglaljuk el helyeinket. Kedves testvérek, a 9. rész a felolvasott bibliai rész két részből tevődik össze. Az egyik része az Ótestamentum idején szokásos áldozati rendszert mutatja be. Majd innen a 14. verstől, amelyet fölolvastam, fölmutatja az Úr Jézus Krisztusnak az értünk hozott áldozatát. Az először az Ószövetség által fölállított szent helyről beszél az ige, a szent sátorról, amelyik két részből állt. Ahogyan olvastuk, az első részén a szentélynek ott volt a kenyerek asztala és a gyertyatartó, az asztalra tett kenyerek a népnek az Isten iránti háláját fejezték ki. A sátor második részében, a szentek szentjében az Isten jelenlétét jelképező frigyláda, a szövetség ládája állt. A láda tetején egy arany lemez állt, amit a főpap az engesztelő áldozat bemutatásakor vérrel hintett meg. Azt tudjuk, hogy a szent helybe csak a papok mehettek be, hogy áldozatot mutassanak be. Az engesztelő áldozat napján, a Jom Kippur, az engesztelés napján csak a főpap mehetett be egyébben egyszer a legbelső részbe. És hát ugye látjuk az ószövetségi leírásokból, hogy a papok és a főpapok rendkívül szigorú korlátozásokkal mehettek be a sátorba, mert azt akarták ezzel valamiképpen kifejezni, hogy az Isten nem vállal közösséget a bűnös néppel, és hogy a bűnös ember csak különböző rituálékon keresztül korlátozott mértékben járulhat Isten elé. És ugye tudjuk, hogy ezeket az áldozati bemutatásokat újra és újra meg kellett ismételni, hogy az ember és az Isten valamiféleképpen harmonikus viszonyban éljen egymással. A szent sátor tehát elkülönített szent hely volt minden földi, evilági dologtól, de azért a szent hely is, ez a szent sátor is mégiscsak evilági sátor volt, mint ahogyan az első részben ezt írja, evilághoz tartozó volt, földhöz tartozó, tehát mint ilyen múlandó. Akárcsak a világ, ez a szent sátor is múlandó evilági dolog volt. A 9. résznek a központi gondolata, amelyet ma a bibliaolvasó kalauz és maga az igehirdetés is a szívünkre akar helyezni, az ószövetségi áldozatokon túl valaki másnak az áldozata, amelyet ugye leginkább nagypénteken szoktunk ünnepelni, de most mégis ezen a napon, itt advent 4. vasárnapján, mégis erre gondolunk, erre az áldozatra, az Úr Jézus Krisztusnak, az értünk hozott áldozatának a jelentőségére, amely egyszeri és mindenkori, nem minden évben egyszer történik, mint ahogyan annak idején az Ószövetségben az engesztelés napján az áldozat bemutatása, hanem egyszeri és örök az Úr Jézus Krisztusnak egyszer értünk hozott áldozata, amely túlmutat a földi dolgokon, és figyelmünket az odaátra irányítja. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a földi dolgokról figyelmünket az égiek felé irányítsuk, hiszen annyira zajos ez a világ, és annyi mindent kínál számunkra, akár így adventben is, amelyik totálisan és teljesen képes arra, hogy az advent és a karácsony misztériumát eltakarja a szemünk elől. Mert arról van szó az adventben, a karácsonyban, hogy azt az Úr Jézus Krisztust várjuk, aki ahogyan, mint annak idején a főpap belépett a szentek szentjébe, hogy áldozatot mutasson be a nép bűneiért, úgy lépett be a mi Urunk, megváltó Istenünk kereszt halálával a mennybe, abba az országba, amelybe hitünk és reménységünk szerint mi is igyekszünk, hiszen azt mondja a János evangéliumában Jézus az ő szeretteinek, a tanítványainak, az elválasztottjainak, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az az életünk nagyon szomorú tapasztalata, hogy nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy mi nem e világi gyermekek vagyunk, hanem mi Isten gyermekei vagyunk. Ezért téveszt meg bennünket a világ az ő csillogásával, mindazzal, amit kínál számunkra. De ha az Úr Jézus Krisztus visszajön, akkor készületlenül talál bennünket. Akkor a lámpásainkban nem lesz olaj, amelyet meggyújtsunk, amikor ő visszajön. Ő figyelmünket a mennyei országra irányítja. És itt a zsidókhoz írt levél 9. részének 14. verse, ez az új szövetségnek, az adventnek, a karácsonynak, a húsvétnak a csúcspontja, az öröme, hogy az Úr Jézus Krisztus önmagát értem áldozta. Az Ószövetség teológiai csúcsa pedig az, amikor Ézsaiás proféta jövendől a szenvedő szolgáról, aki eljön, aki tökéletes, aki az Isten akaratához maradéktalanul ragaszkodik, aki bűnt nem követett el, és mégis azt mondja Ézsaiás, hogy ezt a szenvedő szolgát halálra adják. És ennek a szenvedő szolgának a halála által beteljesül az ószövetségi áldozat, és ehelyett Jézus tökéletes áldozata, tökéletes megváltása, isteni szeretete és kegyelme léphet, és lép az életünkbe. Jézus eljövetelével az ószövetségi áldozatok elveszítették érvényüket. Ezt jelzi, amikor ugye tudjuk a nagypénteki eseményeknél, amikor Jézus meghal, akkor sötétség támad, és a templom kárpitja ketté szakad. Azt jelzi, hogy nincs többé a fal, föld és menny között. Nincs többé olyan hely, ahová csak a főpap léphet be, mert mindnyájan beléphetünk az Úr Jézus Krisztussal abba az országba, amelyet ő készített számunkra. Ott a kereszten meghasad a templom kárpitja, hogy láthatóvá váljon számunkra az élet. Igaz, maga Pál apostol is azt mondja, hogy itt tükör által és homályosan látunk, majd annak idején persze színről színre fogunk látni. De a hívő ember számára, akinek az Úr Jézus Krisztus tényleg az ő élete megváltója, aki tökéletes áldozata minden bűnéért és nyomorúságáért, azok mégiscsak többet tudnak látni ebből a világból, mint amit ez a világ számunkra kínál. Igen, Jézus vére ott a kereszten érted és értem folyt. Bizony a vérnek az ősi zsidó istentiszteletben és az áldozat bemutatásánál hatalmas és mindent átfogó jelentése volt, a tisztulás eszköze, az Istennel való szövetség jele és pecsétje. Ugye, hogyan szoktuk mondani az úrvacsora osztásban, ez jel és pecsét. Igen, az Úr Jézus Krisztus vére, megtöretett teste számunkra, ugyanúgy, mint ahogy az Ószövetségben a vér a tisztulás, az Istennel való szövetség jele volt, ugyanúgy az úrvacsorában, Isten megújított szövetségének a jele és pecsétje, a kenyér és a bor. Igen, mert eljött a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunk, és most ebben az adventi 4 hétben erre készültünk, erre az eljövetelre emlékezünk, erre a tökéletes áldozatra, amelyik eltörli bűneinket. Egyszer és mindenkorra. Nem kell évente egyszer megújítani ezt az áldozatot, ezt az önfeláldozást, mert egyszer és mindenkorra minden bűnünkért eleget tett. Az ő áldozata valóra váltotta azt, amiért az ószövetségi nép újra és újra áldozatot mutatott be. Jézus Krisztus elvette a világ bűneit. És a Krisztus vére megtisztítja az életemet, ha akarom. Nem kell többé áldozatot bemutatni, de valamit kell adni. Valamit erre a nagy jóra, ha az Úr Jézus Krisztus önmagát adta, valamit mégiscsak kell felelnünk. És én szerintem önmagunkat kell odaadni. Nem kívánja azt, ami a miénk, nem kell áldozatot bemutatni, de önmagamat oda kell adni. Mert ő, amikor a földön járt, megbocsátotta a bűnöket, meggyógyította a betegeket, látta, tudta, hogy ki a tiszta szívű, és aki találkozott az Úr Jézus Krisztussal, ő maga is megérezte, hogy ő tiszta szívű, vagy pedig bűnös, hiszen azt mondja egy helyen egy ember az Új Szövetségben, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Akkor, amikor az Úr Jézus Krisztussal találkozunk, akkor ő meg tud gyógyítani, és tudja nekünk azt a képességet adni, hogy igen, tudjuk azt, hogy mikor vétettünk, és mikor tettünk jót. Betegségekből gyógyította ki az embereket, és már 2000 évvel ezelőtt is azt mondta, hogy aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ő önmagát adta, és azt kívánja, hogy mi is adjuk magunkat oda neki. De ha odaadtuk magunkat neki, nem járhatunk többet sötétségben. Már 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy aki engem követ, tagadja meg önmagát. Sőt, egy más helyen azt mondja, hogy tagadja meg anyját és apját és testvérét, vegye föl az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Már 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogyha az oltár elé mégy, hogy vidd a te ajándékodat, de harag van a te szívedben, inkább hagyd ott a te ajándékodat. Menj el, bocsásd meg a te fele barátodnak, és úgy gyere vissza. Mert haraggal, gyűlölettel és sötétséggel nem állhatunk meg ő előtte. Csak ha kérjük, esedezünk azért, hogy Urunk, tisztíts meg véred és szent lelked által, mert én bűnös, nyomorult ember vagyok. Nem üres kézzel jött az Úr Jézus Krisztus erre a világra, de azért, hogy mit hozott, milyen kincseket hozott számunkra, csak a kereszt alatt érthetjük meg, hogyha le tudunk borulni a kereszt alá. Uram, irgalmazz, Uram, könyörülj rajtunk, mert bűnös és esendő emberek vagyunk. Nem bakok és tulkok vére által ment be a szentek szentjébe, hanem a saját vérét áldozta. Ez az ő legnagyobb ajándéka és kincse. És ugye a keresztet úgy látjuk, mint hogyha ezen a kereszten az Úr Jézus Krisztus egyedül maradt volna. Mi is sokszor úgy érezzük, hogy ebben a harcban, mint hogyha egyedül lennénk. Szeretnénk diadalmenetet az életünkben. Ugye szeretünk a virágvasárnapi történésekre emlékezni, amikor mindenki hozsannázott és pálma ágakat szórt az Úr Jézus Krisztus lába elé. Mi szeretnénk ilyen keresztjének lenni sokszor. És bizony sokszor eszünkbe jut, hogy az ének, ahogyan mondja, nem értettem, hogy amikor szenvedni, sírni hagytál, hogyha szeretsz, miért sújt vesződ engemet? Nem értjük ezt az ajándékot, nem értjük a kereszt ajándékát. És hát úgy gondolom néha én is, amikor imádkozom magamban azért, hogy legyen egy kicsit az élet keresztje könnyebb, vagy egy kicsit kevesebb, akkor néha úgy azon gondolkodom, hogy ebből a keresztből mennyi az, amennyit magam raktam magamra. Mennyi bennem az a kereszt, amely az előbbre jutás, a többre vágyás miatt rakódott rám. Ha nem akarnánk a várható jó reményében mindig mindenki másnak megfelelni, mennyivel kevesebb lenne a keresztünk. Rengeteg dolog van, amire, hogyha visszanézünk, kárnak és szemétnek ítéljük az életünkben. És sokszor úgy érezzük visszatekintve az életünkre, hogy a józan ítélő képességünk ezerszer cserben hagyott bennünket. És amikor visszanézünk életünk egy-egy szakaszára, egy hatalmas nagy káoszt, saját magunk által magunkra rakott keresztet, és sok megoldatlan, összegabajodott szálat látunk az életünkben. Ez az a kereszt, amit saját magunk raktunk magunkra, amit saját magunk gyűjtöttünk be, de van az a kereszt, amelyet az Úr Jézus Krisztus rak ránk, amelyről, amikor hív bennünket, azt mondja, kövessetek és vegyétek föl az én keresztemet. Van kereszt, amelyet az Isten rak ránk, amelyet azért rak ránk, hogy meglássa, hogy milyen választ tudunk adni a betegségben, a bajban, hogy a kereszt hordozása közben mennyire tudunk hűségesek lenni ő hozzá, és mennyire tudunk hűségesek lenni ígéreteihez. Ugye erre egy csodálatos példa az ószövetségi Jób esete, tehát ugye erről most nem beszélünk, tessenek otthon esetleg elolvasni. Igen, ez az a kereszt, amelyet az Isten ránk rak, amellyel meg akarja vizsgálni, hogy mennyire vagyok én hozzá hűséges, mert ugye rengeteg helyzet van, amikor a keresztet leszeretném rakni, amikor nem Isten gyermekeként élek, rengeteg helyzet van, amikor a bűnöket hordozom, nem percek, hanem órák, napok, hetek, évek és hónapok, és elfelejtjük az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát, hogy nem kell a saját magunk bűneit, és főleg más bűneit és nyomorúságait éveken, évtizedeken keresztül hordoznunk, mert van, akinek egyszeri és tökéletes áldozata a bűn hatalmát és erejét elvette az életünkben. Lehet kereszthordozás közben, lehet szolgálattétel közben Pál apostollal együtt dicsőíteni az Istent, mint ahogyan ezt ő tette. Lehet a kereszttel szolgálni az élő Istennek. Ugye 2 héttel ezelőtt a Bibliaolvasó kalauz szerint szintén a zsidókhoz írt levélből volt a figyelmeztetés. Őrizzétek meg a hallottakat, figyelmezzetek a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródtassatok. Szükséges, hogy az Isten igéjét, az ő értünk hozott áldozatát forgassuk a szívünkben, amelyik megnyitja a szívünket, a lelkünket, az elménket arra, hogy őt dicsérjünk, neki éljünk, és az ő szolgálatában álljunk. Mert ha neki élek, ha az ő igéje világosságom és szövét nekem, akkor nem sodródik az életem, hanem az életem Istent dicsőítő és szolgáló élet. Mert tudom, hogy ahogyan munkálom az én földemet, olyan lesz a termés. Ahogyan munkálom a lelki életemet, a fejlődésemet, a lelki növekedésemet, úgy lesz egyre nagyobb áldássá az én életem. És megelégszem mindazzal, amit az Úr Jézus Krisztus ad nekem. Ha kihullik az életünkből az ige útmutatása, ha nem az az Úr Jézus Krisztus áldozata az egyetlen az életemben, amit ő hozott, akkor megszűnik a kinyilatkoztatás, akkor megszűnik az Istennel való napi kapcsolatom, akkor elkezdek öntörvényűvé válni, és elkezdek az Istentől távolodni. A zsoltáros ezt mondja, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ezért ügyeljünk beszédünkre, ezért vizsgáljuk meg ezen a vasárnapon is, ebben az adventben is, hogy vajon ki az, akit mi várunk. Luther Márton ugye azt mondta, hogy annak az embernek az élete, amelyik nem Istenre figyel, olyan, mint a hajó, amelyik nem a kikötőbe visz, hanem a pusztulásba rohan. Lehet pusztulásba rohanó életünk, de lehet hálaadó, Istent dicsőítő életet élni. Lehet az Urat várni, ahogyan a zsoltáros mondja, várjad lelkem az Urat. Amen. Urunk Istenünk, te látod, hogy mennyi minden van, amit igen, megteszünk a te ügyedért. Igen, olvassuk a Bibliát, és sok csöndes percünk van. De te látod azt is, Urunk, hogy mennyi minden sötétség van az életünkben. Mennyiszer nem tudunk megbocsájtani a másik embernek. Milyen óriási aggodalom van bennünk a jelenünk és a jövendőnket illetőleg. Mennyi minden van, amely bezárja a szánkat, hogy ne tudjunk rólad bizonyságot tenni. Bizony, Szent Háromság egy örök Isten, ez számlálhatatlan a mi életünkben. De újra és újra hálát adunk azért, hogy van elcsöndesedésre alkalmunk, hogy szól az ige, hogy nem kell többet a saját magunk nyomorúságainkban vergődni, mint a szárnyaszegett madár. Lehet szárnyalni veled, ha megértettük, hogy te elvetted a világ bűneit, és te el tudod venni a mi gyarló, nyomorult gondolkodásunkat, bűneinket. Urunk, légy áldott azért, hogy sokszor a legnagyobb nyomorúságban, a legnagyobb nincstelenségben, a legnagyobb ínségben értjük meg igazán, hogy nincs másra szükségünk, csak arra az áldozatra, amelyet te hoztál értünk. Hogy nincs másra szükségünk, csak arra a fényre, amely megjelent karácsony éjszakáján, és amely azóta is fénylik minden ember életében, akik találkoztak veled. Tégy szentekké, vedd el bűneinket és nyomorúságainkat, hogy tudjunk neked szolgálni, tudjunk öröm hírt vinni más embereknek, hiszen ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.